16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Több mint 30 ezeren érkeztek Ukrajnából szombaton hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon több mint 7800-an léptek be Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 22 ezeren nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság vasárnap. Magyarország 800 milliárd forintot költött a határőrizeti rendszer kialakítására, mivel ebből az Európai Unió egy fillért sem finanszírozott, indokolt, hogy a költségek megtérítésére pert indítsunk, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a köztévében. Bakondi György hozzátette, hogy a határvédelem kérdésében a magyar kormány álláspontja 10 éve szilárd és eltökélt. Mi azt mondjuk, tette hozzá, hogy csak az léphet be, aki politikai menedékjogot kapott. Illegálisan okmányok nélkül a zöld határon nem lehet belépni, fogalmazott Bakondi. Hozzátette, a bevándorlást az Európai Unió úgy közelíti meg, hogy be kell engedni mindenkit, majd aki nem kaphat politikai menedékjogot, azt ki kell utasítani. De egyrészt okmányok nélkül nem állapítható meg a személyazonosságuk, másrészt kérdéses a kiutasítás hatékonysága, mert levélben közlik az érintettel, hogy el kell hagynia az országot. Bakondi György szerint ennek az lenne a hatása, amit 2015-ben megtapasztaltunk. Az utcákon gyalogló gyanús külsejű emberek, akik rajtunk keresztül próbálnak Nyugat-Európába jutni, tette hozzá.
Miskolcon tartották a Kárpát-medencei Református Oktatási Intézmények 2024-2025. Évi közös tanévnyitóját. A Deszka templomban tartott alkalom a Jókai Mór református magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola, alapfokú művészeti iskola és óvoda többszörös jubileumi évével esik egybe. 40 éve indult a 44-es iskola, a Jókai elődje, 10 éve lett két tanítási nyelvű az intézmény, és került a Szent László utcai óvoda is fennhatóságuk alá. Steinbach József püspök, a Magyar Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke ige hirdetésében többek mellett a bizalom és a hála fontosságára hívta fel a figyelmet. Az alkalmon átadták az egyház által adományozható legmagasabb kitüntetéseket is. A Makkai Sándor díjat hárman vehették át pedagógiai munkájuk és szakmai életútjuk elismeréseként. Többek között Kerboltné Tóth Edit, a miskolci Lévai József Református Gimnázium igazgató helyettese. Imre Sándor díjat vehetett át a Kecskeméti Református Gimnázium igazgatója Szenes Mártonné Duruc Anna. A református tanévnyitón a Magyar Református Szeretetszolgálat jelképesen átadott tanszeradományt is 200 hátrányos helyzetű tanulónak.
A Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ kutatóinak új tanulmánya szerint az őssejtek terápiás használata folyamán még körültekintőbben kell eljárni. Várhatóan éppen olyan szigorúan kell majd mérlegelni a hasznot a kockázattal szemben, mint sok más orvosi beavatkozás esetén. A közleményben kiemelték, a modern orvostudomány egyik leginkább fejlődő ága a regeneratív gyógyászat, mely olyan terápiákat és úttörő eljárásokat takar, melyek segítségével a sérült vagy nem működő szöveteket és szerveket gyógyítani és pótolni lehet. Ma főleg porcok, csontok pótlására, illetve esztétikai beavatkozások esetén a gyógyulás elősegítésére használják, de alkalmasak helyreállítani az olyan sérüléseket is, mint a szívizom vagy a tüdőszövet hegesedése, vagy akár a gerincvelő sérülés, tették hozzá. Az intézet kutatói Pankotai Tibor és Veréb Zoltán őssejteket vizsgáltak, melyek több különféle kötőszövet létrehozásáért felelnek, és melyeket gyakran alkalmaznak a ma használatos eljárásokban. A tanulmány szerint súlyos esetekben akár az is előfordulhat, hogy egy őssejt olyan gyári hibás utánpótlással javítja ki a környezetében található sérült szöveteket, melyek már magukban hordoznák a későbbi daganatos betegség magvait. Mindez nem jelenti az őssejt terápiával kapcsolatos remények végét, és az sem, hogy a már használt eljárások nem maradnának értékesek és hasznosak, viszont a kutatás rávilágít arra, hogy nem lehet majd megkerülni a kockázatok és a várható haszon szigorú elemzését, áll a közleményben.
az időjárásról.
Kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű, többfelé megélénkül, helyenként megerősödhet az észak-keleti szél, a legmelegebb órákban 31-36 fok várható. Hétfőn sem lesz változás, sok napsütésre és hőségre kell készülni. Északnyugaton növekedhet meg kissé a fátyol felhőzet, de csapadék nem várható. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, hétfőn délután 31-36 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy idén augusztus 1-ére esett a túlfogyasztás napja. Ez a nap azt az időpontot jelzi, amikor az emberiség az évi fogyasztása meghaladja a Föld egy év alatt regenerálódni képes erőforrásait.
Az emberi életünk ugye minden területe megfelelő erőforrásokat igényel, ugye ez jelenti magát az energiát, például a közlekedésben, a lakhatásnál jelent táplálkozást, tehát a legkülönböző ételeket, az életmódunk keretében ugye a legkülönböző szokásainkat, tehát ez mind-mind olyan energiából, tehát mondjuk egy általános kifejezés használva tartható fel, amit valamilyen módon a Földnek elő kell állítani. És ez a túlfogyasztás napja, ez egy elméleti számítás alapján gyakorlatilag azt fejezi ki, hogy amit jelen pillanatban a Földünk egy év alatt elő tud állítani olyan erőforrást, amit mi fel tudunk használni, tehát energiát, élelmiszert, mindent beleértve, ez gyakorlatilag a jelenlegi viszonyok között az ember erre a bizonyos augusztus elejé időpontra gyakorlatilag felhasználja. Az összes többire pedig részben olyat használunk gyakorlatilag, ami ugye valamikor raktározódott el, ugye a klasszikus példák, tehát a fosszilis tüzelőanyagok, illetve az újratermelés rovására. Tehát kivágunk olyan erdőket, mondjuk példának okáját, amire szükség lenne a következő években is, mondjuk az oxigén szükséglet előállításához.
Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!
Völgyomályán fák hűsében kert megett, zengalantos hévszarami éneket, zenka gyúl a rózsa hajnal keleten, ha nyugodni bért meg éj a nap megyen. Na 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 na. Szép tavasszal nyár hevén hűsőszön át, hűsőszön át, pengeti a szerelemnek hívdalát, édes díj a zengzetének a leány, a kacsingat állt a lakert ajtaján. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó ki a túlszoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. Tudod, én nem vagyok idegen, amilyen odakint, olyan idebent. Jö a tél, és megnyíl a kert, és ragad kebelére a leány más boldogat. A csalódott megy kínak hús éjjelén, s hallgat az allantja néma idegén. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. A szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan ideben. Ay na na ira na ira na na ay na na ira na ira na na. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, álladó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. A szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan idebent.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, szeptember 1-e van Egon és Egyed napja, de ma ünnepelnek Artúr, Bella, Farkas, Gedeon, Ignác, Józsa, Kende, Júda, Noémi és Zádor nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap.
1367-ben ezen a napon 5. Orbán pápa engedélyezi Nagy Lajos magyar királynak tudományegyetem alapítását Pécsett. 1725-ben Esterházy Imre veszprémi püspököt kinevezték esztergomi érsekké. 1859-ben üzembe helyezik az első pullman típusú vasúti hálókocsit. 1872-ben ezen a napon Budapesten megalapítják a Magyar Iparművészeti Múzeumot. 1880-ban pedig életbe lép a magyar büntető törvénykönyvről szóló 1880. évi törvény. 1881-ben, tehát egy évvel később megnyílik Budapesten az első polgári leánynevelő iskola. 1892-ben átadják az Erzsébet hidat Komáromban. 1916-ban az első világháborúban Bulgária hadat üzen szeptember 1-én Romániának. 1939. szeptember 1-én a II. Világháború kezdete zajlik, a náci Németország megtámadja Lengyelországot. Két évvel később, 1941-ben Németországban kötelezővé teszik a zsidóknak a sárga Dávid csillag viselését. 1961-ben a Szovjetunió véget vet atombomba kísérleteire adott moratóriumának Közép-Ázsiában, és felújítja a robbantásokat. A TASZ csak szeptember 5-én jelenti be ezt a tényt, ennek nyomán az USA is újrakezdi kísérleti robbantásait szeptember 15-től. 1962-ben földrengés sújtja Nyugat iránt, több mint 10 000-en meghalnak. 1977. szeptember 1-én az Egyesült Államok és Kuba 16 évi szünet után újra felveszi a diplomáciai kapcsolatokat. 1991-ben ezen a napon Üzbegisztán elszakad a Szovjetuniótól és kikiáltja függetlenségét. 2004. szeptember 1-én pedig megkezdődik a beszláni Túz dráma. A tanévnyitó napján iszlamista terroristák megszállják az iskolát, túszul ejtik a jelenlévőket. A későbbi Túz szabadító akció több mint 330 halálos áldozatot követel, többségük gyermek.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották. There's a hope for all who've gone astray. There's a road for all who've lost their way. There's a light that leads us back to grace. Forever shining, it never fades. There's revival stirring in my heart. Since your love unlocked these prison bars, and I'm a slave no longer to the dark. Forever changed, forever yours. Oh Jesus, you're my liberty. From the grave there won't tell me. I'm running to you wild and free. My liberty, my liberty. There's mercy flowing through my veins. With every heartbeat I can feel your grace. And it's a freedom I cannot explain. Oh, Útra való. Egy társul szegődő gondolat.
Milyen jó Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig nincsenek kinnyaik és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkenzukram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem te maradsz, Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem mindent. Tettedet.
Mai gondolatainkat a Bibliából, a Zsoltárok könyvéből hallották.
Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
Oh God, you are my God.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, visszafordítják és komolyan szankcionálják a jövőben azokat a kamionosokat, akik a tiltás ellenére behajtanak a bodrogközi utakra. A térség útjait ugyanis a 12 tonna ösztömeg feletti járművek számára tiltott zónává teszik hamarosan, a táblákat a Sátoralja újhelyi szennyvíztelep után, a Sárospataki Bodroghídra, valamint a Cigándi Tisza hídra helyezik ki. Erről döntöttek azon a munka megbeszélésen, amelyet a dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő hívott össze Cigándra. A bodrogközi utak jelentős részének tragikus állapota régóta téma a közbeszédben, a korábban megtörtént felújítási munkák után most újabb útfelújítások következnek a térségben. Előbb azonban meg kell szüntetni az utak amortizációjának legfőbb okozóját, az aránytalanul nagy és javarészt jelenleg is illegális kamionforgalmat, mondta el a helyszínen a képviselő.
A mai munka megbeszélésnek a tárgya elsősorban a kamionforgalomnak a kiszűrése bodrogközről, ami valóban több évtizedes probléma. Most két verziót dolgoztunk ki a szakemberekkel, és végül az első verzió mellett döntöttünk, ami bodrogköz teljes lezárását jelenti abban a tekintetben, hogy a 12 tonna fölötti illegálisan engedély nélkül érkező kamionokat kiszűrjük. Ez azt jelenti, hogy a három város, három hídja, azaz Sátoralja újhely a víztelettől, a Sárospataki Bodroghíd, illetve a Cigándi Tisza híd által behatárolt utakat lezárjuk az illegális kamionok forgalom elől. Így tehát sikerült talán kiszűrni a engedély nélkül érkező elsősorban külföldi kamionokat. Reméljük, hogy ez azt eredményezi majd, hogy felére csökken az engedéllyel nem rendelkező kamionoknak a belépése. Mivel az előzetes felmérések azt mutatták, hogy elsősorban a külföldi engedély nélküli kamionokra kell figyelnünk, akik 90%-át teszik ki ezen kamionoknak, hogy ezen korlátozások ezt fogják kiszűrni, és ezzel valóban nagymértékben le fog csökkenni a kamionforgalom a bodrog közben. Egyrészt azért, mert a rendőri jelenlét az fokozottabb lesz, erre kértük a hatóságokat, másrészt pedig a büntetéstétel emelésével talán visszatartóbb erejű lesz, mint korábban volt. Úgy érzem, hogy mindez nagymértékben segíti az itt lévő polgárok közbiztonságát és közlekedés biztonságát, másrészt pedig ugye gyermekeinket is óvja a balesetektől, hiszen hallottunk korábban kamionok mit okoztak. Tehát ezzel jelentős lépést tettünk, hogy a bodrogközi kamionforgalmat megszűrjük, hogy az engedéllyel nem rendelkező kamionokat kitiltsuk. Ezzel kapcsolatban a másik napirendi pont volt a folyamatban lévő és a tervezendő bodrogközi utak felújítása, ami része az M4 útfelújítási csomagnak. Így örömmel tudok beszámolni, hogy a 381-es út korábban megígért 6 kilométeres szakaszát most már elkezdték felújítani, várhatóan ez az össze befejeződik. A Cigánd-Sárospatak útvonalon pedig három szakaszban kerül felújításra. Itt a felújítási munkálatok várhatóan ősszel, illetve jövő tavasszal kezdődnek és fejeződnek be, hiszen három különböző forrásból kerül megcsinálásra. Így reméljük, hogy ezzel a jövő tavaszra tehát teljessé válik a bodrogközi ezen nagyforgalmú utaknak a felújítása.
A korlátozás bevezetésének megvalósítása a Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársainak a feladata lesz. Pejker Tamást, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsodabói-Zemplén vármegyei igazgatóját hallják.
A cél az, hogy az engedély nélkül közlekedő kamionokat megszűrjük ebben a térségben, és ezért létrehozunk egy korlátozott forgalmi övezetű zónát, 12 tonna feletti járműveket megpróbáljuk megszűrni olyan módon, hogy ez a zóna kialakítással egy bizonyos térséget le fogunk korlátozni. A mai napon képviselő úrral együtt és a résztvevő polgármester urakkal, rendőrséggel sikerült egy olyan koncepciót kialakítani, hogy hol is legyen ennek a zónának a határai, gyakorlatilag Cigántól Sárospatakig, Sátoraljaújhelyig kiterjed a zóna határa. Aki ezen a zónán keresztül akar haladni, illetve a zónán belülre megy, de nem célforgalommal, azok megbüntetésre kerülnek majd. Ennek a részleteit még a Magyar Közút kidolgozza, legyártatjuk a szükséges táblákat, és a kihelyezése után tudjuk bevezetni majd a korlátozást. A lakosságot nyilván nagyon zavarja a nagy kamionforgalom, a házakon rezgés van, zajhatás van, azért balesetveszélyes is, kis településeken keresztül haladó forgalom, tehát az ő szempontjuk az, hogy minél kevesebb autó menjen, nyilván a fuvarozók a nagy kerülő utakat próbálják megspórolni, itt ebben a térségben pedig a legközelebbi kerülő út az Tokajon keresztül, a komolyabb kerülő út pedig az M3-as, M30-as autópálya igénybevételével történhet, ami több száz kilométeres növekedést is okozza a számukra, úgyhogy ezért próbáltunk valamifajta kompromisszumos megoldást találni. Nyilván a Magyar Közút a szükséges behajtási engedélyeket ki fogja adni ezután is azoknak a vállalkozóknak, akik a térségbe szállítanak, térségben dolgoznak, tehát ők ugyanúgy, mint eddig nem fognak érezni ebből a zónakialakításból semmi hátrányt, viszont azok, akik engedély nélkül közlekedtek, azok komolyabb bírsággal és büntetőpontokkal számolhatnak majd, tehát az részükre nem lesz célszerű a szabályszegés.
Ugye azt hallottuk, hogy azzal a felhatalmazással rendelkeznek, hogy az itteni döntést hajtják végre, melyek lehetnek azok a határidők, amikor ez érvénybe léphet?
Igyekszünk majd legyártatni a szükséges táblákat, és reményeink szerint még az idei évben, az ősz folyamán valamikor sikerül bevezetni ezt a korlátozást.
Még egyetlen dolog, hogy szó esett az útfelújításokról is, ez egy kellemesebb történet volt. Inkább a műszaki tartalmáról kérdezném, mint szakembert, hogy milyen műszaki tartalommal valósulnak meg ezek az útfelújítások.
Elkezdődött több munka is a térségben. A 381-es főúton Karos és Karcsa közötti szakaszon a Magyar Közút kivitelezésében fog 6 kilométer aszfaltozás megtörténni. Itt már a pályaszerkezet cseréket a munkatársaim elkezdték, és szeptember vége felé kezdődik majd a teljes szakasz aszfaltozása. Reményeink szerint még idén befejezzük. Ha véletlenül jövő tavaszra átcsúszik, akkor is már idén télen olyan járható állapotba kerül a szakasz, hogy azt a közlekedők biztonsággal tudják használni. A külső vállalkozókkal történik a 37-es számú főút felújítása, illetve a 37-19-es úton is Ollóháza felé, Pálházától felfelé elindul egy felújítás. Itt is két új aszfalt réteg kerül majd a burkolatra, és a tervek szerint az idei évben nagyjából be is fejeződnek ezek a munkálatok.
A bodrogköziek számára nagy megkönnyebbülést jelentene a kamionforgalom szigorúbb korlátozása, valamint a tervezett útfelújítások, közölte a vendéglátó város polgármestere Olá Krisztián.
Igazság szerint az első számú probléma az átmenő tranzitforgalomnak a kiszorítása. Az elmúlt években nagyon sok eredménytelen beszélgetésen vagyunk túl, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Akárhányszor összeültünk, csak részben találtunk megoldást a probléma javítására. Én úgy gondolom, hogy a mai napon, hogyha olyan eredménye zárul, mint ahogy meg is állapodtunk, tehát a Bodrogköz szigetszerűen lezárjuk és 12,5 tonnásra korlátozzuk az áthaladó forgalmat, akkor én úgy érzem, hogy a probléma jelentős részét sikerült már megoldani. Ahogy említettem is a hozzászólásomban, abból, hogy a tranzitforgalom átmegy a Bodrog közön, ebből a Bodrog köz soha semmilyen szinten nem profitált. Ideig mi mindig hallgattunk, mindig csendben voltunk, mindig mások érdekeit néztünk. Én úgy gondolom, hogy most mindenki a sarkán áll, elővettük a Bodrog köz érdekeit, mégpedig azt, hogy védjük meg az útjainkat, hiszen nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy saját forrásból esetleg felújítsuk az utakat, vagy állami forráshoz hozzájussunk. Ezek a lehetőségek korlátozva vannak. Én úgy gondolom, ez az egyetlen megoldás, hogy kitiltsuk innen őket, vagyis ha nem is a kitiltása vonatkozom, de szabályszerű közlekedésre ösztökéljük őket. Ha ez mind sikerül, én úgy érzem, hogy jelentősen megoldjuk azt a problémát, ami több évtizede sújtja a Bodrog közt.
Az eseményen elhangzott, az említett útszakaszok mellett megújul még a 37-es út és Makkos-Hogyka közötti bevezető útszakasz, valamint a hegyközben a Bózsva és Nyíri közötti útszakasz is.
Kedves hallgatóink, a bodrogközi kamion forgalom korlátozásának előkészítésére, valamint az útfelújításokról szóló tájékoztatóra összehívott cigándi munka megbeszélésről hallották összefoglalónkat.
Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, idén augusztus 1-ére esett a túlfogyasztás napja. Ez a nap azt az időpontot jelzi, amikor az emberiség az évi fogyasztása meghaladja a Föld egy év alatt regenerálódni képes erőforrásait. Géczi Istvánnal, az Abaúj Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület elnökével arról beszélgetünk, hogyan tudjuk csökkenteni a fogyasztásunk mértékét. A riporter Jászter Beáta.
Az emberi életünk ugye minden területe megfelelő erőforrásokat igényel, ugye ez jelenti magát az energiát, például a közlekedésben, a lakhatásnál jelent táplálkozást, tehát a legkülönböző ételeket, az életmódunk keretében ugye a legkülönböző szokásainkat, tehát ez mind-mind olyan energiából, tehát mondjuk egy általános kifejezés használva tartható fel, amit valamilyen módon a Földnek elő kell állítani. És ez a túlfogyasztás napja, ez egy elméleti számítás alapján gyakorlatilag azt fejezi ki, hogy amit jelen pillanatban a Földünk egy év alatt elő tud állítani olyan erőforrást, amit mi fel tudunk használni, tehát energiát, élelmiszert, mindent beleértve, ez gyakorlatilag a jelenlegi viszonyok között az ember erre a bizonyos augusztus elejé időpontra gyakorlatilag felhasználja. Az összes többire pedig részben olyat használunk gyakorlatilag, ami ugye valamikor raktározódott el, ugye a klasszikus példák, tehát a fosszilis tüzelőanyagok, illetve az újratermelés rovására. Tehát kivágunk olyan erdőket, mondjuk példának okáját, amire szükség lenne a következő években is, mondjuk az oxigén szükséglet előállításához.
Nem csak globálisan nézik a túlfogyasztás napját, hanem bizony olyan statisztikát is olvastam, hogy országokra lebontva. Azt olvastam, hogy Magyarországnak ahogy mi fogyasztunk és túlfogyasztunk, majdnem két földre lenne szüksége ahhoz, hogy egy évig tudjon élni a különböző energiaforrásokkal, élelmiszerrel és a többivel. De hát vannak olyan országok itt Európában is, ami pedig 8-9 földet is el tudna pusztítani, vagy fel tudna élni egy év alatt. Mitől függ ez ezeknek a számoknak a különbsége?
Ugye tehát itt, hogy egy-egy országgal ki van számolva, az alapvetően hogy azt jelenti, hogy ha az egész földi lakosság azon az életszínvonalon, azzal a fogyasztással élne. Tehát itt akkor magyarországi példán, ugye, hogyha mindenki jelenleg a földön élők közül úgy élne, mint egy átlag magyar, annyit fogyasztana, akkor jelentene, hogy bizony ahhoz gyakorlatilag már két földre lenne szükség, hogy az úgy elő legyen állítva, hogy tartósan hosszú távon. Ha pedig ez nincs, akkor szépen lassan ugye ezeket mi feléljük, és nem lesz a továbbiakban rendelkezésre állva. És ugyanez, tehát olyan országokból sokkal több, mondjuk sokkal nagyobb szerepe van az egyéni közlekedésnek, sokkal nagyobb az energiafelhasználás, hatalmas a töltek vannak, még nagyobb töltek kivilágítva például ilyen nappal, ott nő meg ez az energiafelhasználás olyan szintre, hogy bizony akár az kivetítve földre, bizony akár 6 föld kellene ugyanannak az értéknek az egy év alatti előállításához.
Bizony, amikor eszünkbe jut, hogy túlfogyasztás, akkor legelőször arra gondolunk, hogy az energiában, tehát a földgáz, kőolaj, szén, és a többi, de akár gondolhatunk az alternatív energiákra is, holott tudjuk, hogy azért azok szinte kimeríthetetlenek, de egészen más területe is van ennek, és egy kicsit már érintetted, hogy az életmódunk, a táplálkozásunk, az öltözködésünk, de tám még az autóvezetésünk is, az utazásunk is ide tartozik.
Szó szerint kell értenünk, hogy most már életünk minden pillanatjára sajnos jellemző az, hogy valamilyen módon túlfogyasztunk. Olyan szinten átalakult az elmúlt évtizedekben, de azt lehet mondani, hogy évszázadokban az átlag embernek az életmódja, ami mindezt eredményezte. Tehát teljesen ugye mesterséges körülmények közé kerültünk, teljesen mesterséges körülmények közé éljük az életünk nagy részét, illetve belenövünk, meg belenőttünk mi konkrétan is ugye egyfajta fogyasztásba, amit mi természetesnek veszünk, holott a legtöbb esetben igazából erre nincs szükségünk. És ezzel nehéz szembesülni, hogy az alap szükségleteink kielégítésén felül fogyasztunk, legtöbb esetben értelmetlenül, van ahol pedig olyan szinten, hogy az vissza is jut mondjuk akár az egészségünk rovására.
Érintsük mindenképpen a táplálkozást, hiszen gondban vagyunk vele, nem egy dietetikus szakember, belgyógyász szakember figyelmeztet arra, hogy nem jól táplálkozunk, nem jó minőségű ételeket eszünk, de legalább azokat nagy mennyiségben fogyasztjuk. És egy nagyon aranyos dolgot olvastam egy ilyen túlfogyasztással kapcsolatos honlapon, hogy például mindig bevásárló listával menjünk bevásárolni, és ne csábuljunk el a boltok kínálatától, és ne dobáljunk be nem szükséges élelmiszereket a kosárba, ezzel is meg tudjuk akadályozni a túlfogyasztást, hozzájárulunk nem csak az egészségünk védelméhez, hanem a föld védelméhez is.
Napjaink fogyasztási szokásaival szinte köszönő viszonyban sincs az az eredeti szükséglet, illetve a fogyasztás, amire az ember kialakult. Tehát egy picit visszagondolunk a múltba, mondjuk itt elég rendesen vissza kell, tehát több tízezer évre ezelőtt, az ember, mint a föld egy élőlénye úgy alakult, úgy alkalmazkodott a természethez, hogy egy klasszikus gyűjtögető életmódot folytatott, ahogy a természet kínálta a különböző növényeket, magvakat, gyümölcsöket, terméseket, annak az ütemében gyakorlatilag fogyasztotta. Tehát az év során volt egy változatos, és abból mindig relatíve kevés, ugye, amit éppen össze lehetett gyakorlatilag gyűjtögetni, és az emberi szervezet ehhez alkalmazkodott. Azzal, hogy elkezdtünk egy durván 10 000 évvel termelni, ugye megszületett az a mezőgazdaság, ami még annó is szintén egy változatos volt. Mert akinek mondjuk éldétszülei, aki gazdálkodott, és esetleg el tud vele beszélgetni, még fel tudja jelenteni, hogy egy hagyományos parasztgazdaságban is viszonylag sokféle növényt termesztettek. Benne voltak az emberek, hogy tudták, hogy valami meg fog teremni, valami nem fog megteremni, tehát egy változatos kínálat. Napjainkra ez olyan szinten leegyszerűsödött, hogyha egy átlag embert megkérdezünk, akkor köretként ugye 3-4 féle köretet tud maximum felsorolni. És rengeteg olyan növény, amit még 100 évesben ott kikopott. És ebből lett az, hogy míg a szervezetünk igényelne egy rendkívül változatos étrendet, és az év folyamán is folyamatosan változott, ehhez képest egy nagyon leegyszerűsített, a mi esetünkben ugye egyrészt a gabonára, búzára, fehér kenyér minden jönnyiségben, hozzá egy kis zöldségféle. Én magam nagyon meglepődtem, valamikor találkoztam, hogy csak hagymából nálunk talán 5-6-7 egy háziasszony fel tud sorolni, de Kínában vagy 50 félét ismernek és alkalmaznak. Tehát ilyen szinten van minden területén az átlag étkezésünk gyakorlatilag leegyszerűsítve. Fehérjéknél ugyanez a helyzet, hogy lényegében vörös húsok, minden mennyiségben ugye nálunk inkább sertés, van, ahol a tőlünk nyugatabbra ugye a marha, és mellette valamennyi fehér hús. Viszont olyan mennyiségben, ami viszont az emberi szervezet nincs felkészülve, mert soha nem fogyasztott ilyen mennyiséget korábban.
Ide tartozik az is például, hogy gyümölcsöket, zöldségeket, akkor eszünk hüvelyeseket, babot, borsót, lencsét, amikor megterem a földben. Mert hogy ugye mi bármikor görögdinnyét akarunk enni mondjuk februárban is, vagy paradicsomot akarunk enni ugye decemberben.
Természetesen, tehát a szervezet azt igényelni, hogy ami éppen megteremet, azt jelenti, hogy az adott időjárási viszonyok között az rendelkezik a legjobb, gyakorlatilag azt mondjuk, hogy tápértékkel. De itt alapvetően most nem a kalóriát érteném rajta, hanem az ásványanyag tartalmat, a vitamin tartalmat, tehát az, amire a szervezetnek leginkább szüksége van, ugye aminek a hiánya leghamarabb jelent valamilyen problémát, akár megbetegedést. Ugye minden olyan növény, ami más viszonyok között van előállítva, már ezeket nem feltétlenül tudja tartalmazni. Vagy ami itt nálunk megterem, az ugye eleve gyakorlatilag érett állapotba tudjuk levenni, fogyasztani, amit hozni kell, azok általában pedig fél érett, vagy akár teljesen zöld állapotba is menet közben vannak érlelve. Ugye a szélső példa a banán, tehát hogy aki járt a trópusokon és tudott kóstolni helybe, az azt mondja, hogy a kettőnek gyakorlatilag semmi köze nincs, mert ami hozzánk elhozható, azok a zölden kell leszedni, több hetes hajóút alatt mesterségek körülményeket érlelik, és amikor nálunk kikerül a piacra a kikötőkből, egy-két héten belül el kell fogyasztani, mert önben már tönkrement. Tehát teljesen más lesz ennek megfelelően az étkezés szempontjából a tartalma.
Akkor az is ide tartozik, hogy a nagyanyáink még kifordították az ingeknek a nyakát, megfoldozták a lábasokat, mi meg már mindent kidobálunk.
Igen, tehát gyakorlatilag az eszközök használatának a része, és gyakorlatilag így kell mondani, ténylegesen azt kell vennünk, hogy túlfogyasztás, mert mihelyt túllépjük azt a mennyiséget, igaz, amire tényleg szükségünk van, tehát ami praktikusan, gyakorlatilag használható, attól kezdve gyakorlatilag erről kell beszélni. Egy amerikai felmérés láttam filmesként, meg volt fogalmazva egy szép statisztikai, tehát hogy ottani, de közelítünk sajnos mi is felé, hogy a megvett dolgoknak fél év múlva általában kb. 1%-át használják az emberek. És nagyon sok esetben az van, és hogy nem is olyan eszközökről van, szóval legtöbb esetben egyszer használatos, mert ugye nagyon sok ilyen is van, hanem sokszor olyan, hogy tényleg reklám, lista nélkül mentem a boltba és megtetszik, és mire az ember hazamegy, lehet, hogy már is felejtette, hogy miért, vagy elhelyezi a polcra, a szekrénybe, és nincs rá tényleg szüksége, tehát nem is tartja észbe, hogy rendelkezik ilyennel. Mert a külső nyomás hatására részben reklám, sokszor a társadalmi nyomás, státuszszimbólum miatt kerülnek ilyen eszközök megvételre.
Hány mobiltelefon hever otthon a fiókban? Mert már nem divat, vagy már nem tudja azt, amit az újak tudnak, ugye? Megint visszakanyarodok ahhoz a kis kutatáshoz, vagy azokhoz az ötletekhez, amelyeket a környezetvédők javasolnak a túlfogyasztás elkerülése érdekében. Azt írják, sétáljunk sokkal többet a szabadban. Na ez most hogy jön ide?
Hát megint csak vissza kell gondolnunk az ember kialakulásához. Gyűjtögető életmód. Ismétlem magam, folyamatosan úton volt az ember. Tehát napi szinten, megint egy párhuzamot tudok, közelmúltban volt egy cikk, hogy dél-amerikai indián közösséget, kisebb törzset vizsgáltak, hogy nem ismerik a szívbetegséget a körülben. Elkezdték megfigyelni őket, és ha jól hiszem, ide oda jutottak el, hogy szinte minden tagjuk napi szinten olyan 10-14 ezer lépést tesz meg. Tehát szinte egész nap mozgásban van, és úgy néz ki, hogy az emberi szervezet igazából ehhez alkalmazkodott, erre alakult ki. A mi életmódunk viszont napjainkban pont arról szól, hogy az utóbbi 100 évben beköltöztünk az épületekbe. Ugye meg még 100 éve is a gazdálkodással napkente kezdetét vette a napi ritmus, kint a szabadba, jött-ment az ember gyorsabban, lassabban, kinek éppen ugye az adott munka mit igényelt, napjainkban mi a helyzet? Épületből ki, járműbe be, épületbe be, ülő munka, esetleg álló munka, jobbára, van, ahol már fekvő munka, ugye a legmodernebb ilyen alkalmatos eszközök, és ez a mozgás nincs meg, egész egyszerűen. Ugyanakkor táplálkozás, rendkívül kalóriadús tápanyagbevitel, például a gabonákkal, ugye mit beszélünk, vagy rengeteg cukorral, vagy zsírokkal, ami megint régebben nem volt jellemző, hanem ez egy kiváltságos rétegnek volt úgymond a jellemzője. Viszont ha jobban élünk, mi is úgy, tehát a kettő a hatás összeadódik, mozgás szegényebb, ugyanakkor több kalóriát viszek be, tehát megjelentek ezek a mozgásszegénységbe adódó túlsúlyhoz kapcsolódó betegségek.
Kedves hallgatóink, idén augusztus 1-ére esett a túlfogyasztás napja. Ez a nap azt az időpontot jelzi, amikor az emberiség az évi fogyasztása meghaladja a Föld egy év alatt regenerálódni képes erőforrásait. Géczi Istvánnal, az Abaúj Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület elnökével arról beszélgettünk az imént, hogyan tudjuk csökkenteni a fogyasztásunk mértékét. A riporter Jászter Beáta volt.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Mózes második könyve 15. fejezetének 3. verséből hallgassuk meg. Vitéz harcos az Úr neve. Harc, háború, nem jobb a védekezés, a béke. A fegyverek, amivel manapság harcolnak, halálosak és egyre veszélyesebbek. A Bibliában úgy olvasunk Istenről, mint pásztorról, mint atyáról, mint a szeretetről. Isten úgy jelentette ki magát egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban, mint olyan Isten, aki maga a szeretet. Ebben van, itt van az evangélium szíve. Ezt nem szabad sohasem elfelejteni. Mit jelentenek ezek a kifejezések? Mindenképpen azt, hogy Isten gondoskodik az övéiről, a teremtett világról. Ám szó van-e kifejezésekben az elrejtettségről és reménységről is? A valóságban a keresztről van szó. Arról az atyáról, aki engedte, hogy megfeszítsék egyszülött fiát. A kereszten vívta meg Jézus a legnagyobb harcot a halállal és a sátánnal szemben. Nem csak Ábrám harcolt, hanem maga Isten is. A Bibliában az első és feltehetően a legősibb énekben ezt olvassuk, vitéz harcos az Úr. Ez szó szerint ezt jelenti, a háború embere. Mózes és az izraeliták énekeltek róla, amikor megszabadította őket az egyiptomi rabságból, vezette őket felhő és tűzoszlop által a pusztában, csodálatosan átvezette a választott népét a Vörös-tengeren, míg az őket üldöző egyiptomi sereg oda vezett. Maga az Úr harcolt, értük. A nép ekkor megláthatta, hogy kicsoda Isten. Ebben a szent harcban Izraelnek semmit sem kellett tennie. Maga az Isten volt az, aki harcot vívott, értük. Ez a harc tehát nem emberi harc volt. Nem Isten népe harcolt, hanem maga Isten. Az Egyiptomból való kivonulás Isten műve. A kereszt halál és a feltámadás is. Ezekben a harcokban maga Isten van jelen, és ő cselekszik. Nála van az erő. Ő a szabadító. A zsoltáriró is erről énekel. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Az igét tüzetesebben megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy Isten a háború embere, idézőjelben az embere. Ő az, aki harcol. Harcol a világ mindenségért. Itt láthatjuk meg igazán, hogy ki is az Isten. A választott nép nem láthatta Istent, de látta a felhőt, a tűzoszlopot, az ösvényt a Vörös-tengerben, amikor a vizet szétválasztotta az Úr. Ezek az élmények eljuttatták őket oda, hogy felismerjék azt az Istent, aki harcol a káosz, a halál és a bűn ellen. Az idők végezetén megjelenik majd Jézus, mint ahogy olvassuk is a Bibliában, és láttam, hogy az ég megnyílt, és íme egy fehér ló, és aki azon ül, hívják hűnek és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. Isten ellenségei megsemmisülnek. Ne áltassuk magunkat, hogy nekünk, mint keresztényeknek nem kell harcolnunk. Naponta lelki harcokat kell vívnunk. Pál apostol így biztatja Timóteust. Harcold meg a hitnek szép harcát. Egy másik levelében azt írja, öltözzétek fel az Isten minden fegyverzetét. Harcoljuk meg hát a hitnek szép és nemes harcát az Úr Jézus Krisztus vezetése alatt. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották.
Ma nem aludtam, leszakadt az ég, nem állt meg a film, beszakadt a kép. Oda voltam, bírni sincs kiért. Ez is elmúlt, a nap ideért. Most még fájsz. Nagy a ruhan, beveszem az őszt. Tele van a szív, elő a cipő. Eleven a szín, fut a kirakó. Sehova se tart ez a kifutó. Elered az én alairadó, zakatul a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó.
A levegő mély, a nap karcoló, nincs változás, idő van eladó. Bárcsak tudhatnám, biztos van kivár, vele jó lesz. Biztos igazán várni fáj. Nagy a ruhám, beveszem az őszt. Tele van a szív, elő a cipőt. Eleven a szín, fut a kirakó. Sehova se tart ez a kifutó. Elered az ég, öl a híradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó. Legyen az egész valamire jó.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.